Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Heyman Zoltán, akivel itt az adás előtt már beszélgettünk, hogy én pontosan mit mondjak róla. Én csak ennyit akartam mondani, úgyis nagyjából mindenki tudja, akit ez a műsor érdekel, azt mondta, hogy mondjam azt, hogy boros gazda. Nem lekicsinlő ez egy kicsit, boros gazda. Jó estét!
Jó estét kívánok mindenkinek. Én szerintem meg egy jó felütés, kedélyessé teszi a dolgokat inkább.
Magát is boros gazdának tartja, amikor magára gondol? Nem a családi birtok vezetőjének, a szekszárdi borvidék elnökének? Mert a borhoz mindig hozzátartozik egy ilyen kicsit ilyen fenkölt beszédmód.
Én nem tudom, ez egy nagy dilemma, ugye, hogy nagyon sokan próbálnak a bornak a mágiájáról, a mítikus erejéről, az eukarisztikáról beszélni, a bor átlényegülésével, ami szerintem a helyén van. De ettől még azért mi szőlőben élünk, gépekkel dolgozunk, bort palackozunk, tehát a bornak azért nem csak a mítikus ereje, hanem egy ilyen társaságot jókedélyre, hangulatot teremtő módon, közösséget kovácsoló módon él. Tehát igazából azt gondolom, hogy nem lehet csak a mítoszról beszélni, ennek ott van a kedélyes része is, és a kettő egymást feltételezi. Most nem beszélek az alkoholizálásról, az igazából már nem a borról szól.
Milyen lesz a termés? Mert hogyha egészen le akarunk érni a földre, akkor gondolom ott kell kezdeni. Fura évünk volt, amit az időjárás mutatott, az ritkaság.
Tegnap a kisfiam fölvette a feleségemet, és majdnem föltette az internetre. A feleségem ilyen vudú jelekkel próbálta a jeget arrébb zavarni az autóból. Persze viccesen, hát félünk, rettegünk, mindig ott megy fölöttünk el a jég. Borzasztóan sajnálom Szabolcs-Szatmárt, Szolnok megyét, ahol iszonyú gondok vannak a jéggel. Mi hál' Istennek ezeket megúsztuk még. Felénk van egy sváb mondás, akkor beszélünk a termésről, amikor már nem van a pincében. Tehát azt gondolom, hogy az idei minden gondok ellenére, ami rosszul megkötött virágzásról, különböző betegségek fertőzéséről, hideg tavaszról, késedelmekről, jégkárról szól, ennek ellenére még benn van a lehetőség ebben az évben egy jó termésre. Kevesebb a termés, csak nekünk ebből a szempontból ez nem ilyen problémát, mert amúgy is leválogattuk volna a termés egy jó részét, így most ugye nem kell termést leválogatni a szőlőről. Én bízok benne, hogy jó termés lesz.
Ez az egész borvidékre igaz, vagy csak a Heyman birtokra igaz, mert láttam eltérő becsléseket.
Nézze, óvatosan a becslésekkel, én nem tudom ön mennyire figyelte, ahányszor kérünk becslést, általában Magyarországon mindig sokkal negatívabbak a becslések, aztán valami egészen más jön ki a végére, én nem merek becsülni. Azt látom, hogy aki nem figyelt borzasztóan a növényvédelemre, ott vannak problémák, az önmeg kisüzemekben elég komolyan betegség, ez peronoszpórát, vízharmatot, most már lassan szürkületes is jelent, ami elviszi a termés egy jó részét. Nálunk is megjelentek ez a betegség, de sikerült úgy védekeznünk, hogy nem jelent tehát nagy fertőzést igazából.
Hát érek még vissza egy mondat erejéig a jégre. Van valami, a vudunk kívül, van valami módszer, amivel egy 20 hektárt meg lehet védeni?
Hát van egy Nefala jégvédelmi rendszer, mi is be vagyunk kötve. Ez érdekes módon a levegőbe olyan elektrostatikus és ilyen gázosított nyomelemeket, jód és ezüst kristályokat lő ki, ami a jég bizonyos méreteinél kisebbeket el tud olvasztani, de a dolog lényege, ez a felhőben még, de a dolog lényege az, hogy a fél centisből tud csinálni 0,1-et, gyakorlatilag semmit, de az egy centisből már csak fél centis tud menni, a két centisből meg egy centis lesz. Itt a fő gond az, itt nem felmelegedésről beszélünk, hanem ebben együttemben arról beszélünk, hogy az időjárás kiszámítatlanná vált. Ez a fő problémánk, hihetlen, hektikus módon változik az időjárás, gyakorlatilag jégkárról, most már több hónapon keresztül folyamatosan beszélünk, ez egy veszélyes pálya sajnos. 1944. augusztus 20-án piros víz folyott le a hegyről Szekszárdon, 20. augusztus az már eléggé beérett szőlő, gyakorlatilag szétvert mindent, a város piros volt. 1791-92-ben egymás után két évben elverte. Tehát sajnos ezek vannak, mi is félünk tőle, előbb-utóbb minket is utolér. Hál' Istennek eddig mi megúsztuk.
Jó, ne beszéljünk róla többet. Még februárban fordultak az akkori kormányhoz egy 12 pontos javaslatcsomaggal, de már abba is beleírták, hogy ezt a mindenkori kormányok számára javasolják. A mezőgazdasági idénymunkaszabályozásán kívül történt valami?
Hát történt egy pár dolog, azt gondolom, például ez egy borzasztó fontos lépés. Kettő, ugye a mostani friss bejelentés az 500 millió forintnál kisebb adó nyereségű vállalkozásoknál az adó lecsökkent 10%-ra, óriási változás. Azt gondolom, hogy most a pálinka készítés az inkább egy gesztus, mint sem igazi érdemi. Mi maradunk a korábbi pálinka főzőn, ahol dolgozunk velük. De a nagy érdemi változásokat nem lehet kapkodva hozni. Így gyakorlatilag én azt látom most, hogy az alkotmányosságig bezárólag kell egészen átstruktúrálni egy csomó dolgot. Tehát ez ebbe belenyúlni, kapkodni nem nagyon lehet. Ha rajtam múlna, én szívesen kivenném a jövedéki adó köréből a bort. Igazából azért kerültünk be oda, hogy ne lehessen bort hamisítani. Rossz hírem van, ettől még épp úgy lehet bort hamisítani, viszont iszonyú nehéz terheket tettek ránk, úgyhogy talán jobb lenne ebből kijebb jönni. Szóval van egy-két ilyen gyorsan megléphető ötlet, de majd meglátjuk, mi lesz a vége. Elég sokan dolgoznak ezen, úgy látom.
Az alatt mit értenek, hogy a szőlészetet és a borászatot kiemelt mezőgazdasági ágazattá kell tenni? Csak a bürokrácia egyszerűsítését, megszüntetését, plusz támogatást, valami ennél mélyebbet? Konkrétan mit jelent?
Hát ugye ahány borász megkérdez, gondolom, hogy mindenki mást mondana rá. Én nem hiszem, hogy önmagában a támogatás mértéke a kérdés. Tehát nem arról beszélünk, hogy még több pénzt vagy több pénzt kéne ide kapni. Viszont tudomásul kell venni, hogy a korábbi agrárstratégia, ami az extenzív gazdálkodásban, buzában, kukoricában látta az ország kibontakozását, ez egy többszörös csapda. Csapda azért, mert nem tudunk kimenni a világpiacra, nincsen kikötőnk, tehát borasztó drága már helyből. Csapda azért, mert hihetetlen kevés ember dolgozta, tehát igazából a faluban való népesség eltartására alkalmatlan, és csapda azért, mert a falvakban gyakorlatilag a hagyományos korábbi háztáji gazdálkodás megszűnőben van, és a kisparcellás szőlőbirtokok eltűnnek. Na most egy városképnek, faluképnek, egy kultúrtájnak egyszerűen elengedhetetlen része. Gondoljon bele, ahol szőlők voltak, hogy néz ki Balaton felvidéken, az ember látja az elhanyagolt szőlőket. Tehát a szőlőnek sokkal több rétege van ebből a szempontból, és van egy negyedik szint, az pedig az országimázs. Tudomásul kell venni, hogy a turizmus, a gasztronómia és az emberlabor egy elég kitett szerepet tölt be arra vonatkozóan, hogy az országról kialakuló képet befolyásolja. Én ilyen értelemben gondolom ezt.
Szabályozási kérdés? Hozzáállás kérdése? Piacszerzési kérdés? Hogy kell hozzákezdeni?
Hát ugye az egésznek a legfőbb rákfenéje, azt gondolom, az, mi úgy szoktuk fogalmazni, hogy a borászoknak hihetetlen nagy lobby ereje van, hiszen a pincékben megfordulnak a politikusok, a színészek, az újságírók, tehát úgy látom, hogy a borpince egy jó fórum, vagy jó agórája a különböző véleményeknek, csak az a baj, hogy mi borászok egymást oltjuk ki, tehát nem egymást erősítjük, ha az egyik borász azt mondja, hogy a másik minimum P-t, vagy Q-t, vagy Z-t mond, tehát húzunk szét. Tehát jó lenne itt a borásztársadalom összefogást létrehozni, és ezt úgy látom, ehhez valami kis nyomás vagy segítség kívülről kellene. Ahogy mindig azt látszik, hogyha valami érdek összefele húz az embereket, akkor van lehetőség. Tehát én azt látom, hogy ennek a társadalomnak, és ez, hogy tetszik, a borásztársadalomnak kijebb tekintő rész, akkor van egészséges szövete, hogyha az alulra jövő közössége kialakítja a saját belső normáikat, és ez kezd működő és életképessé válni. Ebben nem sikerült még áttörést elérni, nekem ez a kulcsa a dolgoknak.
Megcsináltak, vagy hozzákezdtek egy szakmaközi szervezet kialakításának. Nyilván azért, mert rájöttek, hogy a kevesebb az időnként több lehet. Hol tartanak?
Én ennek egyik szervezője, gondoskodója voltam. Én most kiestem ennek a szervezéséből, nálunk a Pannonbormes cégben 5 éves rotációban változnak a vezetők. Most Szepsi Pista és Árvai János a cég elnöke és a elnöktársa. Ezt most ők viszik, nem látok rá pontosan, hol tartunk. Egy picit lelassultak, megint az volt a harc, hogy ki a főnök, ki viszi tovább a dolgokat. Megint egy ilyen egymásnak szembefeszülések voltak, holott az látszik, majd külön-külön nem tudunk elérni semmit, együtt kéne föllépni valamiért.
De mitől van szembefeszülés a borászok között? Hát nem mindenkinek ugyanaz volna a jó. Szóval mit tesz különbséget az érdekek között?
De drága Tibor, hát most ne a borászokra kérdezzük rá, hogyha az egész ország így működik, mitől lennénk különbek?
De mi újságírók nagyjából mindenről ugyanazt gondoljuk, azt képzelem, hogy a borászok is ugyanaz.
Ezt egészen látom az újságíró társadalmon belül sem.
Nem a politikai nézetekre gondolok, hanem arról, hogy mondjuk mi a jó mondat, azt azért nagyjából ugyanúgy ítéli meg mindenki. A borászoknál biztos
ebben.
Szilárd meggyőződésem szeretne ez lenni. A borászoknál meg nagyon bízom abban, hogy önök is meg tudják ítélni ugyanúgy, hogy mi a jó bor. és mi a jó a jó borhoz.
Nézze, ez egy paradigmaváltás szükségszerűsége, és gyanítom nem az elmúlt 50-60 év, vagy elmúlt 20 évnek a termése. Én szerintem a török hódoltságtól rajtunk van ez a úgynevezett nullértékű játszma, a póker vagy ultiparti játszmája, ahol mindig az ember a másik kárára tud valamiféle előnyt kovácsolni magának. Ez azt jelenti, hogy mindenki próbál valamiféle extrém viszonyt kialakítani mindenkori hatalommal, hogy magának ebből jussa lehessen, ugyanakkor pedig a különböző szabályozásokat, adókat, mindent el kéne kerülni. Ez az egyéni siker stratégiának a meghatározója. Ebbe vagyunk genetikailag belekódolva, ebből kéne átállni egy ilyen nyertes-nyertes, vesztes-vesztes, most én Max Weberi protestáns etikára gondolok, egy ilyen fajta átállásra, amikor én abban vagyok érdekelt, hogy a másiknak is jobban menjen. Most még ott tartunk, hogy általában borászok a saját sikerüket látják, nem a borvidék egészét, holott tudomásul kéne venni, hogy egy borvidék egészet tud továbbvinni. Tehát egyenként tudunk csinálni sikereket, de egy fecskéből nyár még nem lesz. De nem tudom, hogy képileg érthető, mire gondolok.
Világos, csak azt nem értem, hogy a borászatot nagyjából úgy tartjuk számon, mint a rendszerváltás óta eltelt időszak egy sikerágazatát. Szinte a semmiből, háztáikból jöttek létre komoly birtokok. Azt hiszem, az öné is ilyen volt, háztáikból indult. Miért nem születik meg ebben egy egységes elképzelés arról, hogy akkor ezt hogyan kell csinálni? Mert úgy tűnik, hogy nem születik meg.
Jó, a magunk például 0,6 hektárból kezdtünk 89-ben, az első BT-k egyikeként alakultunk meg, most 20 hektárra mentünk föl. Sikersztori így van, azt gondolom látványában, minőségében tényleg az látszik, hogy az elit része a világpiachoz tartozik. Igen, ám csak ugye ez egy hierarchikus piramis rendszer, aminek több lépcsője, több rétege van, és látni kell, hogy azért vannak olyan lépcsői és rétegei, ami borrasztóan instabil állapotokat mutat. Mondok egy példát, ahelyett, hogy egészséges integrációban a kis különböző gazdák szőlejét fölvásárolnák, vagy szövetkezeti módon hoznák létre, ezekre olyan nagy üzemek települtek rá, tisztelet a nem kevés kivételnek, amelyek, hogyha olcsó a forint, akkor olasz importban hozzák be a borokat, és abból magyar borokat készítenek. De van egy ilyen szürke szféra, ami eléggé rátelepül erre az alsó kommerszebb rétegre. Utána vannak komoly nagyüzemek, csak például a szekszárdi borvidéken borzasztóan hiányzik egy olyan fajta nagyüzem, amely jó minőségben kommersz bort tudna előállítani az áruházak polcaira 6-800, 20-1000 forintos árfekvésen. Hiányzik. Nálunk a szekszárdi borvidéken óriási eredménye az, hogy 5 év alatt megdupláztuk a palackos borok arányát. Ez jelenleg 25-30%-ot jelent. A szekszárdi borvidék borainak túlnyomó többsége szőlőként, vagy első fejtésű borként hagyja el a borvidéket, és nem tudjuk, milyen néven kerül forgalomban, valahol Szlovákiában, vagy Alföldön, vagy uram, bocsán, másik történelmi borvidéken landol a borunk. Ez nem jó és nem egészséges. Tehát ami látszik sikersztoriként, az csak a felszíni, felső elit része az egésznek.
De mitől van az, hogy alapanyagként megy el a szekszárdi szőlő egy jelentős része? Nem iszunk elég szekszárdi szőlőt, bort? Hát a Heimann tudjuk, hogy az jó, általában jó. Nem tartja el a magyar piac?
A Heimann bor, amit megtermelünk, mi durván 100 000 palackos forgalmat csinálunk, mi köszönöm szépen el tudjuk adni 40%-át a pincétől, ebben van exportunk is szépen, 60%-et kereskedünk keresztül, tehát mi ebből a szempontból növekszünk és sikeresek vagyunk. De van egy csomó olyan szőlészet és borászat, amely részben elavult struktúrával, elapult telepítés szerkezettel, elavult gépparkkal rendelkezik, és igazából nem rendelkezik azzal a fajta integrációval, vertikummal, amiből egy palackos késztermék jöhetne.
Mert azt nem fizetné meg senki, vagy nem is tudnák előállítani?
De ő nem is akar ebbe átlépni, mert ő az ő saját kultúráját ebben nőtte föl. Ő, most ez egy konkrét szőlőtermelőkről van szó, aki megkapta a TS-ből a saját területét, megvan a régi MTZ traktor, és amíg az terem, addig ő a maximumot lehozza róla, és megpróbálja minél jobban eladni. Ha egy forinttal drágábban veszi meg valaki, akkor eladja annak. Tehát szabadon mozog a piacon. De ebből minőségi borászkodás nem lesz.
De ambíció hiányzik hozzá. Hát ott van a szomszédban a birtok, amelyik meg tudta csinálni. Hozzáadta az értékét a szőlőhöz, bor csinált belőle. Ez nem elég világos példa? Hát az iskolában azt tanítják, hogy azt lehet jól eladni, amihez az ember hozzáadja az értéket, mondjuk a szaktudást. Nem jó példa?
De Tibor,
butaságokat kérdezek?
Nem, de az emberi természet szerintem nem így működik. Ne gondolja, hogy az ember egyik pillanatra másikra saját árnyékán átbucskázva egy másik emberré válik. Ez a most kivételesen nevezett szőlész, aki MTZ traktorával, elavult szőlőkultúrával lelakja a területet. Ő világi életében ezt csinálta, ő neki nincs meg a kultúrája, végzettsége, sikerpályája, másképp csinálja. Ebből az állapotból átmenni egy állapotba ő nem tud. Hogy érzékeljünk számokat, a szőlőtermeléshez képest egy palackos késztermék előállítás tőke oldalon mondjuk háromszor akkora tőkeberuházást igényel, ha nem többet.
De többet is hoz a végén, nem?
Nem, ez korán többet. Sem biztos, mert ezek az emberek abban a pozícióban voltak benne, hogy nagyon sokáig a szőlőn több pénzt tudtak keresni. Nem volt érdekelt abban, hogy olcsón vagy drágán keveset termeljen, mert el tudta adni máshol. Csak ezek a csatornák lassan kezdenek bedugulni. Tudja, amikor a süllyedő hajón nem csak a kapitány, és sokan ott vannak, hát ha mégse süllyed el, hát ha meg fog maradni, nem tudom jobb példát mondani hozzá.
Mindig a tata legbiztosabb
hát, igen, és nem tud kijönni utána belőle már. Már minden mentőcsónak elment, elfogytak a mentőövek. És akkor még ott vár, hát ha valami mentő segítség érkezik, hát ha jó angyal érkezik, és ez nem megy.
Még egy dolog érdekelne a 12 pontból, a borfogyasztás és a gépjárművezetés egészséges viszonyának megteremtése, úgyis, mint ebédelni szerető embert, és aki mindig irigykedve gondol azokra az országokra, ahol megihatnak egy pohár bort ebéd után, de tudom, hogy ez Magyarország, itt az ittas vezetés, az népbetegség. Hol van az egészséges határ?
Megint attól tartok, hogy egy picit bigottan nyúltunk ehhez a témához, és nagyon szépen látszik, különböző érdekek egészen más mondanak. Ha megkérdezzük az orvosokat, azt mondják, hogy egy pohár bornyi mennyiség az nem, hogy csökkenti a reflexeket, hanem inkább erősíti, ébren tart, frissít. Tehát azt gondolom, hogy a korlátozott mennyiségű borfogyasztás az nem gátol és tompít és veszélyt hoz, hanem inkább segít. Tudomásul veszem azt, hogy jelenleg 0.0 az alkoholmennyiség. Ezt valahogy akkor eldöntötték, ha valaki ebben lépni szeretne, itt azt gondolom, itt a világ jó része gyilkost kiáltana. Én azt gondolom, hagyni kéne ezt a törvényt így 0.0, és azt mondani, hogy bárkit elkapunk, úgyhogy alkohol van bármilyen százalék benne és baleset okozott, akkor itt a vezetés mindenképpen súlyosbító körülmény legyen. De mondjuk azt, hogy ha szondáztatnak a rendőrök, akkor mondjuk egy pohárnyi fehér bornak az alkohol mennyiségéig ne büntessenek még.
Nehéz meghatározni.
De nagyon könnyen meg lehet határozni, a szonda az pontosan meghatározza. Ne gondolja azt, hogy egy pohár bortól alkoholista. Szóval egy potméternek elég széles az íve. Tehát 0.0 és a tök részeg ember között nagyon sok határ van. Speciál azt a lehetőséget, hogy étteremben egy pohár bort megígyunk beszélgetés közben, ami a gasztronómia része, ez mondjuk egy művelt Franciaország vagy Németországban teljesen természetes dolog.
De ott 3 óra az ebéd. Itt meg bekapjuk, lehajtjuk, autóba ülünk.
Van, akinek 3 óra az ebéd, van, aki bekapja és lehajtja. Ne akarjunk pápának lenni a pápánál. Ez egy tök egyszerű megoldás lenne, az megint más kérdés, a gasztronómiánkat, a turizmusunkat, speciál a borászok éhezményben segítenék, különben nonsense, hogy a gasztronómiában, az étterekben hihetetlen módon lecsökkent a borfogyasztása, érezhetően lecsökkent a borfogyasztása, emiatt mindenki fél tőle. Miért nem mondhatnánk azt, hogy egy pohár borig nem büntetünk, nem, nincs pénzbírság, nincs jogosítvány elvétel. De ha bármit elkövetsz, akkor 0.0-tól számít. Nem kéne a törvényt módosítani, csak egy rendeletmódosítás kéne. Ilyen egyszerű.
Lehet, hogy egy jogász szakmát is serkenteni a dolog, meg a szakértői szakmát. Micsoda magyarázatok születnének arra, hogy ez az 1.0, ez most miért pont annyi?
Azt a hatalmas gordizócsomót nem kéne állandóan csomózgatni, szerintem időnként át lehetne vágni. Ezzel azt gondolom, egy értelmes célt lehetne elérni, és nem, hogy mondjam, nem adtuk fel az elveinket, nem tettünk tönkre mindent, és nem gyilkoljuk a népet halomszámra. Amúgy különben ezek a szoros korrelációk, hogy azért kevesebb a halálos karamból, mert hogy 0.0 és szigorú vezetés, ezek nem igaz ilyen korrelációs tendenciák, szóval ezek sokkal több tényezős játékban vagyunk benne, semmire csak erre kéne fogni. Tehát nem igaz az érvelés, hogy ezért nem szabad hozzányúlni az alkoholfogyasztás kérdéséhez. Egy pohár bor nem kérdés.
Látják, hogy ebben lehet valami elmozdulás a következő, illetve a mostani kormány hajlik a szavukra?
Most nézze, én sem az előző kormánnyal, sem ezzel a kormánnyal nem beszélgettem, ahol megkérdeznek erről, most a helyi képviselőnket, polgármester urat, én neki ezt elmondtam, de még le is írom neki, de hogy ebből lesz-e valami, én nem tudom megítélni, én maradok a pánál.
Ugye boltokban, hála vagy legyenek átkozottak a szupermarketek, hipermarketek, multik, gyakorlatilag minden bort meg lehet kapni. Jó ez nekünk, vagy nem jó ez nekünk? Mondjuk kezdjük önökkel. Jó. Ez önöknek vagy nem?
Hát ugye helyben borokat nem nagyon lehet kapni. Van kettő olcsó árfekvési borunk, egy kék frankos, mely Bikavér. Ezekkel tavaly mentünk ki áruházakban éppen azért, mert mi zömmel étterembe szállítunk, és láttuk, az étterem piacnak lesz egy megtorpanása. Ezért jöttünk ki ebből a két termékkel, ezt köszönjük szépen, jól a helyén van és működik. A márkásabb borainkat nem vittük be az áruházláncok polcaira, ezeket csak borszakboltokban, tőlünk a pincétől és étteremben lehet kapni. Itt ebben eltérő stratégiák vannak, különböző emberek különböző módon csinálják, és ebben nincs igazság, ez utólag fog kiderülni. Mi azt döntöttük el, hogy mi a saját szőlőnket dolgozzuk föl, és nem akarunk növekedési pályára állni, ez a 20 hektár egy család számára egy európai szintű megélhetés kell, hogy biztosítson. Nem kell növekedni állandóan, mondjuk ezt modern szóval a fenntartható fejlődés kategóriájának. Egy kis pezsgőt is gyártunk hozzá, szeretnénk ecetet, most sonkat gondolkodom. Tehát nem növekedni mennyiségben, hanem inkább egy termékportfólió szélesítésben gondolkodnék, és így nem vagyunk rákényszerítve az áruházak polcaira. Így aztán meg lojális vevőink vannak, ismernek bennünket, kötődnek hozzánk, ha nem hangzik túl nagy képűnek a Heimann bor említésére, eszükbe jut a pacakos szakállas Mikulás vagy 8. Henrik, és elnevetik magukat. És nekem ez a piacunk, és így működik. Aki kimegy erre a piacra, tudomásul kell venni, hogy ma Magyarországon nyugati trendeket követve hihetetlen módon áttevődik a fogyasztás a nagy áruházak polcaira. Igen ám, de ezen áruházok polcai, ezek anonim vásárlók, anonim termékek, amik gyakorlatilag részben ilyen, ha úgy tetszik, a színre, címkére, illetve az árra figyelő módon történik a vásárlás túlnyomó része. Tehát minél jobban megyünk be ebbe a piacba, annál jobban a klasszikus marketing eszközeivel, promóciókkal, árejtésekkel, postulás, reklámokkal cím, kell csinálni. Most én meg azt gondolom, hogy hosszú távon ez egy csapda, ez lefele víz bennünket a kommersz irányába. És a magyar borpiac az megint nem tud elszakadni a világ borpiacától. Én úgy jósolom, vagy úgy látom, és ebben Jászdi Pista barátomnak a gondolatait osztom, hogy ketté válik a bor. Kialakul egy olyan termék, aminek hagyománya van, tisztelete, múltja, mítosza van, személyiségekkel, arculatokkal, történelemmel, minden módon kötődik valami, gondoljuk a francia nagy satókra, de Magyarország kezd már egy pár ilyen név válni. A másik rész pedig épp az áruháza polca miatt csúszik be, ugye FMCG-nek mondja az angol, a Fast Moving Consumer Goods, ez a fogkrém, szappan, csokoládé, cigaretta, Pepsi-Cola közé csúszik be a bor. Na most én azt gondolom, ebben a piacban mi Magyarország tőkestruktúránk, telepítésszerkeltünk, a birtokméretekből fakadóan ezen a piacon mi elveszünk. Tehát nekünk a kicsi igényesebb felé kell menni. Gondoljon bele, Magyarországon az átlag birtokméret 0,6 hektár. Tehát ebből akarunk mi versenyezni az ausztrál, vagy új-zéland, vagy csilei több száz vagy ezer hektáros birtokokkal. Tehát tőkehatékonyság, erő, tőke, fölkészültség oldal egészen másutt állnak. Tehát mi szeretnél kicsi oldalon maradni.
Ha kicsi oldalon maradnak, akkor viszont mindig nagyon jót kell előállítani, meg gondolom elég egyszer-kétszer hibázni, és oda hívni. Kockázatos piac. Sokkal kockázatosabb, mint tömeget termelni. Nem?
De hogyha a saját nevemet viszont piacra, és a fiam is borásznak készül, és én vagyok a 9. generáció Heimann szekszárnő, a 10., hát akkor evidens, hogy nem lehet, szóval itt átverni csak egyszer lehet embereket, nem szabad. A saját nevünket nem lehet kockáztatni.
Hírek következnek, Heimann Zoltán az Aréna vendége.